Kedves hallgatóink, Szent István király és az államalapítás ünnepe alkalmából Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit ZRT vezérigazgatója, a Tomori Református Egyházközség gondnoka, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. A vezérigazgató az országos közúthálózat felújítása és fenntartása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért, valamint az intelligens közlekedési rendszerek, a hálózatba kapcsolt és önvezetést támogató mobilitási technológiák terén elért, nemzetközileg is jelentős eredményeiért vehette át az elismerést. Szilvai József Attilát Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Szilvai József Attilát, a Magyar Közút Nonprofit ZRT vezérigazgatóját. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk, és hát gratulálnék is rögtön az állami kitüntetéshez, hiszen augusztus 20-a alkalmával kapott egy kitüntetést, amiről majd beszélgetni fogunk, illetve ennek apropóján sok minden másról.
Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Milyen kitüntetésben részesült itt az államalapítás alkalmából, mit is vehetett át?
A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kaptam meg, ami egy óriási megtiszteltetés, hiszen ez egy állami kitüntetés, amit olyan emberekkel együtt vehettem át, és olyan emberek nyomdokában, akiket én ismertem, sokukat is tiszteltem, úgyhogy ez egy óriási dolog volt számomra.
Milyen volt a hangulata, egyáltalán hogyan fogadta, hogy felterjesztették erre a kitüntetésre? Tudott-e előtte róla, vagy hát úgymond kiderült, hogy itt részt kell venni ezen az ünnepségen, és ott derült ki a kitüntetés. Hogyan zajlott ez az egész, miként képzeljük el?
A kollégáim tudtak róla, hiszen ugye szükség volt itt az előterjesztéshez, a laudáció megírásához és az egész életútnak az ismertetéséhez, de igazából én az utolsó pillanatban értesültem egy minisztériumi protokoll meghívóból, ahol ugye megtudtam, hogy kitüntetést fogok átvenni az államalapítás ünnepén, a köztársasági elnök döntése alapján, és Lázár János miniszter úr fogja átadni. És akkor hát ugye persze elkezdtem egy kicsit nyomozni, és akkor mindenki úgy mosolyogva várta a reakcióimat, vagy hogy mi történik.
És hogyan telt, milyen hangulatban telt ez az esemény, a kitüntetés hol volt, illetve milyen érzések kavarogtak ott önben, milyen hangulatban telt, amikor akár átvette a kitüntetést?
Ez az Építés és Közlekedési Minisztérium Alkotmány utcai épületének aulájában volt, ami gyönyörűen fel volt díszítve, és tényleg méltó volt ehhez a ünnephez. Itt miniszter úr mondott egy nagyon komoly beszédet, ami azt gondolom, hogy mindenkit megérintett ott a teremben. Mindenki itt volt, aki ezt a kitüntetést, ennek más verzióit, vagy esetlegesen kisebb kitüntetéseket is kaptak államalapítás ünnepén, aki kapcsolódik a közlekedés témájához, hogy ezt több részletben adják át ezeket a kitüntetéseket, és itt azokkal ültem együtt, akik a közlekedés terén végzett, építészet terén végzett, minden olyan ügyben végzett tevékenységük során, ami az Építés és Közlekedési Minisztériumhoz kapcsolódik. Volt egy nagyon szép előadás is népzenészekkel, és tényleg egy bensőséges, ünnepélyes hangulat övezte az egészet, és nagy örömömre találkoztam ismerőseimmel is a kitüntetettek között, és így talán még érdekesebb volt, hogy olyan emberekkel vettem át, akiket ismertem, pályaútjukat ismertem, esetleg össze is akadtunk pályánk során, és tettünk ezért az ügyért, Magyarország ügyért, a közlekedés ügyére együtt, úgyhogy ez így egy külön felemelő érzés volt.
Evezzünk át ezekre a vizekre, hogy hogyan kezdődött ez a pálya. Talán középiskola, egyetem, hogyan kapcsolódik ön a közúthoz, az utakhoz, ezeknek a fejlesztéséhez?
Nekem ez igazából egy családi történetből indult. Nekem édesapámom akkori közútkezelőnél mérnökségvezető volt, és hát nekem az életem egy nagy részében üldögéltem mellette, hol sárga kombiladában, hol Warburgban, hol milyen autó volt épp a szolgálati autója, és ugye nagyon sok kollégájával találkoztam, és én ebbe a közegben nőttem föl. Persze, mint dacos kamasz, én azt mondtam, hogy ezzel biztos nem fogok foglalkozni soha. Ugye itt a miskolci tanulmányaim során, amikor a Földes Ferenc gimnázium speciális matematika tagozatán tanultam, akkor egész más irányokat találtam ki magamnak. Mindenképpen közgazdász szerettem volna lenni, nagy cégeket vezetni, lehetőleg multinacionális környezetben, és ugye ebben az irányban is tanultam tovább, itt a Győrben a Széchenyi István Egyetemen elkezdtem a közgazdász diploma megszerzését, és közben párhuzamosan informatikai mérnök diplomát is elkezdtem a következő évben, ahol már egy kicsit a közlekedés felé fordultam, hiszen amikor szakirányt kellett választani, akkor a közlekedési szakirányt választottam. Itt az egyetem mellett dolgoztam egy kis mérnökirodánál, ahol alapvetően ilyen irodavezető, meg informatikusi tudásom volt főleg kihasználva, de az iroda az nagyon sokat foglalkozott közlekedési építésügyi témákkal, és hát ugye itt egy kicsit visszakeveredtem ebbe a világba, és ezért is választottam később az informatikai diplománnál és a közlekedés szakirányt, ahol meg szintén kinyílt, hiszen itt a városi közlekedéstől, a vonatokon keresztül a vasúti közlekedés, a közúti közlekedésnek minden aspektusáról szó volt. Gyakorlatilag egy informatikus lettem, akibe bele volt oltva egy közlekedésmérnök. Úgyhogy ez így érdekes volt, de ettől függetlenül én azt gondoltam, hogy lehet, hogy fordulok e felé, de mégiscsak másban gondolkodtam. A győri életem tanulmányaim után és a győri munkám után 2002-ben gondoltam azt, hogy tovább lépek, és most már tényleg valami nagy világcégnél megtanulom a szakmát, és megnézem, hogy mit lehet, és akkor itt alapvetően amifelé fordultam, az az informatika és a marketing. Ez a kettő, amiben én elkezdtem interjúkra járni, hogy vagy ez az út, amit szerettem volna elkezdeni. Ugyanakkor hazajöttem egy kicsit, mert ugye öcsém nekem 9 évvel fiatalabb, és nem igazán volt a felnőtt életünkben olyan időszak, amikor így igazán együtt tudtunk volna tölteni időt, és gondoltam, hogy ez egy jó időszak, 1-2 hónap lesz arra, hogy egy kicsit így a családi kötelékeket is ápoljam. És ennek kapcsán édesapám, ugye még akkor közutas dolgozóként megkérdezett, hogy hát itt a Miskolci központban keresnek pont olyan tudású embert, mint te, aki ért a számokhoz, ért a közgazdaságtanhoz, ért az informatikához, és hogy nem érdekel-e ez a dolog. Mondtam neki, hogy hát igazából tudod, apa, én nem e felé megyek, meg nem ez a dolog, de mondta, hogy hát miért nem próbálod ki, közben is járhatsz interjúkra, de addig is legalább keresed egy kis pénzt, mert hát jobb, hasznosan töltöd az idődet. És akkor így kerültem én ide Miskolcra, Soltész Nagy Kálmán utcára, a közútnak a megyei központjába, ahol rengeteg impulzusért, leginkább az, hogy nagyon jó kollégákkal találkoztam, beszippantott az egész, valahogy utól ért a sorsom, és azt vettem észre, hogy egy hónap után már nem keresek munkát, és nem járok interjúkra, hanem itt ragadtam. És nagyon sokat tanultam, nagyon jó kollégáim, mentoraim voltak, akik segítettek a előrejutásban. Nagyon sok mindenkit megemlíthetnék, de talán egy pár embert meg fogok ebben említeni. Varga Laci bácsi, aki az első főnököm volt, közvetlen főnököm, őtőle nagyon-nagyon sokat tanultam, mind a szakmáról, mind az emberségről. Huszár János, aki szintén egy olyan előjárón volt, aki nem csak dolgozóként, hanem emberként is rengeteget segített nekem. Stoll Gábor szintén, és a kollégák közül, hát itt már nem fogok neveket említeni, mert annyi mindenkit megemlíthetnék. Én mindig tanultam mindenkitől, próbáltam mindig nyitott lenni, és azt nézni, hogy kitől mit lehet tanulni, és hogy kinek miben lehet segíteni, engem mindig ez vezérelt. És hát ez juttatott el a mai napig, és a kitüntetésig is én úgy gondolom, hiszen először osztályvezető helyettes lettem, majd osztályvezető, aztán 2010-ben megyei igazgató itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, és akkor 5 éven keresztül itt a megye ügyes-bajos dolgaival foglalkoztam, ami egy igen intenzív időszak volt, hiszen volt a borsodi árvíz, hófúvás, útfelújítások, útkarbantartási problémák, szóval nagyon-nagyon sokrétű dolgokat kellett megoldani, és valószínűleg ez volt az oka annak, hogy az ország egyik legnagyobb megyének vezetőjeként a budapesti főnökeimnek is feltűnt, hogy én azért ezeket a problémákat meg tudom oldani, és aztán egyszer csak jött egy felkérés 2015-ben, hogy műszaki vezérigazgató helyettesként gondolnak rám, hogy folytassam a pályafutáson Budapesten. Ez egy érdekes pillanat volt a karrieremben, hiszen én lokálpatriótaként, meg igazi abaúi, tomori gyerekként én soha nem gondoltam, hogy el fogom hagyni úgymond az otthonom, és máshol fogok élni. Én mindent úgy rendeztem be addig, hogy örök élet plusz egy napig ez így lesz, és itt fogom eltölteni az életemet, itt fogom felnevelni a gyerekeimet, a öregkoromat itt fogom megélni. De ugyanakkor mégiscsak ez a kihívás imponáló volt, és leültem este a családdal, amikor ugye ez a beszélgetés megtörtént, és megbeszéltük, hogy akkor mi legyen. És ugye akkor a nagyobbik fiam 4 éves volt, a kisebbik 1, ugye őt még nem nagyon lehetett megkérdezni, de a 4 éves gyereket már meg tudtuk kérdezni, hogy te mit szólnál hozzá, Matyika, hogyha megváltozna így az életünk, és ő azt mondta, hogy igen, nyitott rá. És akkor ez is adott egy plusz dolgot, hogy hát akkor az egész család ezt támogatja, akkor próbáljuk meg. És akkor 2015 júniusában ugye szép lassacskán Budapestre költöztünk, és én ott elkezdtem dolgozni, és akkor ez a két laki életünk, ez így beállt, hogy hétközben Budapesten, hétvégén pedig kis tomori házunkban töltöttük a napjainkat, és aztán 2017 októberében pedig felkérést kaptam, hogy vezessem ezt a céget, és hát azóta gyakorlatilag a mai napig vezérigazgatója vagyok a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nek. És ugye ez alatt az időszak alatt is rengeteg feladat és megoldandó ügy került elém, és egy nagyon jó időszaka volt ez a közútkezésnek, hiszen nagyon intenzíven elindultak a közútfelújítások, elsősorban a mellékutak tekintetében óriási lépéseket tettünk, nagyon szép fejlődést ért a gépparkunk, a digitalizációban óriási kihívások voltak, ugye ez volt az időszak, ami egy új vállalatirányítási rendszer hozott a cégnek, forgalomirányítás egyéb terén is rengeteg kihívás volt.
Illetve hát ugye a kitüntetést is az intelligens közlekedési rendszerek, hálózatba kapcsolt és önvezetési támogató mobilitási technológiák terén elért dolgokért is kapta. Ezeket gondolom már ebbe az időszakba fejlesztették. Erről egy kicsit meséljünk, hogy amúgy ezek mik, amiről úgymond a méltatás is szólt.
Igen, nagyon érdekes és nagyon nagy változás zajlik a közlekedés területén, és ez a 2010-es évek második felére különösen igaz, hiszen egy nagy paradigmaváltás indult a eleve a meghajtások terén, azaz a belső égésű motornak a szerepe, leváltása, felváltása, ugye ez az egyik nagy téma. A másik nagy téma pedig az, hogy a járművek, autók hogyan is közlekednek a jövőben, ezeket emberek fogják-e vezetni, vagy pedig lesznek bizonyos funkciók, amiket az autó átvesz az emberektől, vagy pedig teljesen önvezetők lesznek. Ugye ekkor indult el ez a tendencia, és ekkor kezdődött a gondolkodás. Az első időkben alapvetően az autógyártók és a nagy tech cégek vitték a prímet, ami arról szólt, hogy ők megcsinálják az autót, az úgy egy egységként fog tudni mindent, és elboldogul az utakon úgy, mint hogyha egy ember is elboldogult az utakon. Aztán, ahogy ez fejlődött, rájöttek mind a gyártók, mint pedig az infrastruktúra oldalról, hogy ez akkor fog tudni jól működni, hogyha az infrastruktúra oldalon lévő információkat átadjuk az autóknak, és az autók átadják az információkat az infrastruktúra oldalra, hiszen nagyon egyszerű példa, egy beláthatatlan kereszteződésben az, hogy két oldalról is jön egy autó, az a két autó magától nem tudja, de hogyha ott vannak bizonyos érzékelők, szenzorok, akkor ezen keresztül megkaphatják ezt az információt, és már felkészülhetnek arra, hogy ki kell majd kerülniük egymást, vagy elsőbséget kell adniuk. Úgyhogy ez így a fejlődés során ez nyilvánvalóvá vált. Itt nemzetközi példák nyomán indultunk el mi is Magyarországon, hiszen a fejlődésnek ekkor a motorja az elsősorban az Egyesült Államok volt, Európában a fejlettebb országok Németország, Hollandia, Franciaország, Svédország, és aztán utána ugye bejött a kelet, és nagyon erősen a perzsa öböl, arab öböl országai, itt elsősorban gondolok például az Egyesült Arab Emirátusokra, ahol óriási fejlődés volt ezen a téren, és akkor mi is elkezdtük a saját utunkat járni, és olyan projekteket valósítottunk meg, amik Európa szerte is első voltak, úttörők voltak, például ilyenek voltak a út mentén kihelyezett úgynevezett roadside unitok, amik a kommunikációt biztosítják az autók és a út tartozékok között. Itt már egy olyan hálózat képült Magyarországon, amiről még sokan Nyugat-Európában csak álmodtak, hogy majd ki fogjuk egyszer helyezni, és tervezgették, mire ők a tervezgetéshez eljutottak, nálunk már kész eszközök voltak, és ugye teszteltük ezeket az eszközöket, és aztán utána kijöttek az első autók, amik ezt használták, és gyakorlatilag a gyakorlati haszna ezeknek már is bebizonyosodott, hiszen már a részfunkciókban is nagyon jól lehet ezeket használni, hiszen vannak olyan kisegítő funkciók, ahol már ezeket az információkat nagyon hatékonyan lehet használni. A másik, aminek a kiépítése nagyon fontos volt, az egy tudatos forgalomirányítás, amikor nem csak arról szól a forgalomirányítás, hogy veszek egy térképet, és akkor hogy jutok el valahová, hanem tudatosan azt lehet mondani, hogy tudjuk, hogy mi történik az utakon, mekkora forgalom, és akkor merre felé, és hogyan lehet igazából jól eljutni. Hiszen vannak erre applikációk, navigációs szoftverek, amik próbálnak a különböző adatokból erre jó megoldásokat hozni, de ugye igazából az, hogy majd mi fog történni, annak egy részét mi tudjuk, hiszen mi tudjuk, hogy mikor fogunk a bizonyos szakaszon kaszálni, kátyúzni, utat felújítani, és ezeknek az adatoknak az ismeretében meg tudjuk azt is tervezni, hogy merre felé lehet kerülni ezeket az útszakaszokat, merre lehet igazából menni. Úgyhogy ennek támogatására elkészítettünk egy nagyon komoly forgalmi modellt, ami egy szoftver segítségével akár fél órára, egy órára előre tudja jelezni azt, hogy mi fog történni azon az útszakaszon, és akkor itt lehetőség van a beavatkozásra, főleg, hogyha intelligens közlekedésre beszélünk, mondjuk változtatható jelzésképű táblákon jelezzük ezeket az információkat, vagy ne adj Isten, az útmenti roadside unitokon keresztül az autók közvetlenül megkapják ezeket az információkat. Szóval ez egy óriási munka, és ennek ugye nem értünk még a végére, de igazából ennek senki nem ért a végére, ez egy folyamatos fejlődés.
És hát még itt a munka mellett átkapcsolnék arra is, és kapcsolva úgymond a rádióhoz. Ugye említette, hogy Tomoron nőtt fel, tomori gyermekként került ide, és járta a mérföldköveket, és járta az útját, míg a magyar közúthoz került. És hát a tomori egyház, gyülekezet egyházközséghez is tartozik, mint gondnok. Ide hogyan kapcsolódott be?
Alapvetően családi okokból kerültem közel a református egyházhoz, hiszen nekem édesapám, édesanyám is református, de én inkább a nagyszülőket említeném először. Gyerekkoromban voltak az olyan időszakok, amit nagyon sok időt töltöttem nagyszülőkkel, keresztülőkkel, és ők tanították meg igazán az első énekeket, imádságokat, és rajtuk keresztül kerültem úgymond közel a vallásossághoz, a hithez és a református egyházhoz, így ebben a hármasban, és utána ahogy felnőtt lettem, ezek nagyon fontos értékekké váltak az életemben. Kétrétű ez, hiszen ugye Tomor egy kis község, egy 200 fős község, ami nem egy könnyű világ a mai Magyarországon, de a világban sem, hiszen ezek a kis települések megmaradása, egyben maradása, jövője, ez egy óriási kérdés az urbanizáció és a városba költözés mellett, aminek ugye magam is részese voltam bizonyos szempontból, hát ezért is éreztem nagyon fontosnak, hogy a falusi gyökereimet abban is kifejezzem, és abban is erősítsem, hogy teszek azért a közösséget is valamit. Így jött a presbiterség gondnokság, és nagyon fontos, hogy ez a kis közösséget egybe tartsuk, és mindent tegyünk meg azért, hogy aki szeretne ehhez tartozni, szeretné a hitét itt megélni, gyakorolni, és szeretne egy emberi közösségnek is részese lenni, ez rendelkezésre álljon ma is, meg holnap is, meg holnap után is, és nagyon jó látni, hogy már nem csak idősök vagyunk és fiatal felnőttek, hanem most már a gyerekek is egyre inkább bekapcsolódnak ebbe, és ők is részt vállalnak, tesznek ezért, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el az, hogy bár egy kis egyházközség vagyunk, kevés fenntartóval, de sikerült óriási dolgokat ott is elérnünk. Ugye van egy szép felújított templomunk, köszönet ezért a református egyháznak, hogy a reformáció 500. évfordulójára ezt a templomot választották, de azért köze volt ahhoz is, hogy itt egy élni akaró gyülekezetet látnak. Most azon vagyunk, hogy egy közösségi házat felújítsunk, sikerült megvenni, sikerült összedobni ennek a háznak az árát, és akkor most próbáljuk megteremteni azt a lehetőséget, hogy ezt méltóan és a céljainak megfelelően tudjuk használni. És folyamatosan látom Istennek a kezenyomát ebben, hogy kis emberek összefognak, és próbálnak megtenni szinte lehetetlennek tűnő dolgokat, és megtörténik a csoda, és az Isten segítségével odaérünk, és megvannak ezek, és fejlődünk, és kicsit sokasodunk is, de attól függetlenül, hogy hányan vagyunk, mindig jó szívvel és örömmel jövünk össze, és szívesen tartozik ebbe a gyülekezetbe mindenki. Szóval nekem ez nagyon sokat jelent, és ez a mindennapi életemben is egy iránytű is, meg egy komoly támogatás abban, hogy a nehézségek közepette merre felé is lehet fordulni, és mit lehet csinálni.
Milyen jövőbeli tervek vannak? Itt a presbiterségnek a jövőbeli terveit már el is árulta, mint a Magyar Közút vezérigazgatója. Milyen tervek vannak, esetleg milyen munkák vannak a jövőben?
Szerencsére nem állt meg az élet, most is Európai Uniós és hazai forrásból is útfelújításokat nagy volumenben végzünk, és hát ezekre nagy szükség is van, hiszen a Magyar Közút hálózatnak a állapota ezt igényli is. Én azt gondolom, hogy ez a szakma mindig kalandokat, mindig kihívásokat hoz az ember elé, és hát ezeket nagy várakozással szeretném majd megélni, és hát hogyha ebben itt sikerül tovább lépni, akkor én továbbra is szeretném szolgálni a közlekedőket, Magyarországot, és hát ugye a szűkebb pártiárkámat is, és ezzel azt gondolom, hogy magamnak is egy óriási örömet okozok.
Kedves hallgatóink, Szent István király és az államalapítás ünnepe alkalmából Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit ZRT vezérigazgatója, a Tomori Református Egyházközség gondnoka, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. A vezérigazgató az országos közúthálózat felújítása és fenntartása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért, valamint az intelligens közlekedési rendszerek, a hálózatba kapcsolt és önvezetést támogató mobilitási technológiák terén elért, nemzetközileg is jelentős eredményeiért vehette át az elismerést. Szilvai József Attilát Sütő Dávid Pelé kérdezte.